A mi szent esti ünnepi Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ünnepi Isten tiszteletünket a 329. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 329. dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük. 329-es számú ének, itt állok jászolott felett, ó Jézusom, szerelmem. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig megrendít bennünket ez az este. Annyi minden van, érzés, gondolat, emlékezés bennünk, vágyakozás, kívánság, talán szavakba se tudjuk önteni. Egy csodája van, egy titokzatos csodája ennek az időnek, és mi ezt szeretnénk most megint megélni, nem egyedül és nem magányosan, nem magunkra hagyva, hanem te veled. Elsőként veled, hogy egymásnak tudjál ajándékozni bennünket. Hogy valóban az a csoda, amely az első karácsonyban elindult ebbe a földi világba, a mai napig ható erő lehessen. Hogy megtaláljon minket, hogy adjon nekünk reménységet. Meggyengült hitünket megerősítse. És töltsön el olyan békességgel, amelyet hiába keresünk ebben a világban, nem találunk. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, a te szent lelkeden keresztül, csendesítsd el gondolatainkat, engedd, hogy rád tudjunk figyelni, hogy tőled kapjunk olyan útravalót, amellyel ebbe az ünnepbe el lehet indulni, ahol csodák sorozata várhat ránk, és egyedül a te kegyelmeden múlik minden, hogy mit értünk meg belőle. De mi készek akarunk lenni, és ebben szeretnénk most készülődni, így légy itt közöttünk a te ígéden keresztül. Amen. Az ünnepi ígére és annak hallgatására 488. dicséretünkkel készüljünk. 488. dicséretünknek a második versét énekeljük. 488-as számú ének második verse. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, kit a szentek áldna. Isten ígéjét olvasom, és hallgassuk figyelemmel Ézsaiás próféta könyvéből, a 6. résznek az első versétől a 7. versig bezárólag. Ezekben az igékben így szólít meg bennünket maga Isten. Láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. És így kiáltott az egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Kedves ünneple készülő gyülekezet, a Szenteste már az elnevezésében is hordozza azt a különös titkot, amit mi szeretünk megélni, sokszor nem is szeretnénk kibontani, mert ez így jó a maga valóságában. Van egy olyan titokzatos légköre, amelyben úgy belengi az életünket egyfajta gyengéd szeretet és az arra való vágyakozás. Valami mindig megérint ilyenkor az embert, és úgy egy kicsit összetörünk, megilletődünk, elérzékenyülünk, és tudjuk, hogy ez egy évben általában csak egyszer van így. Ugyan van ennek az egésznek egy másik oldala is, Ez a másik oldal pedig az, hogy mégiscsak úgy súlya van ennek az estének, olyan nehéz a levegő ilyenkor. Tele vagyunk kapkodással, tele vagyunk jófajta és nehezebb fajta készülődéssel, és valahogy annyira szent ez a szent este, hogy az ember úgy rádöbben arra a valóságra, aki ő maga, és talán, ha igazán őszinte az ember, akkor meg is kérdezi magától, hogy és ez miért jár nekem? Ez miért van? Ennek a nehéz levegőnek olyan nehéz elmondani a gondolatait is. De valahol úgy érzi az ember, hogy nem lehet ezt úgy félváról venni. Itt valami nagyon komoly dolog van készülőben, és lehet, hogy megérint csupán, aztán elmegy mellettem, és nem történik semmi, de az is lehet, hogy valami nagyon megváltozik bennem és körülöttem, és nekünk van igényünk erre a változásra. Ez kellene nekünk. Ezeket az érzéseket tehát nagyon nehéz megfogalmazni, és azt hiszem, hogy talán azért is, mert mindig benne vannak az emlékeink, benne vannak a próbatételeink, benne vannak az életkudarcaink, benne vannak azok az összegzések, amelyeket nem mindig olyan egyszerű kimondani, hogy hol tartok, hogy ki vagyok, hogy kim van, hogy kivel ünnepelhetek még együtt. Ez mind-mind nehézé teszi, és ez a sok-sok érzés inkább csak úgy összeadódik, és ennek a megfogalmazásába talán éppen segít az a kis részlet, amit elolvastam. Ez a részlet, ez az Istennel való találkozásról szól, amit nem lehet elmondani, hogy milyen. Amiről nincsenek olyan tapasztalásaink, hogy én most itt bárkinek elmondhatnám, hogy mit kellene érezni, mit kellene látni, milyen hangokat kellene hallani, hanem ez valami csodálatos titok, ahol Isten adja magát, és valaki őt megismerheti másként, jobban talán, mint ahogy eddig. Ebben a látomásban Ézsaiás próféta átéli azt, ami a legnagyobb, hogy az Isten oda ragadja maga mellé az embert. Ennek az ünnepnek van egy ilyen kettősége ugyanis. A Szentestének a csodáját én mindig abban látom, hogy az Isten megragadja az embert, és oda behúzza önmaga mellé. Abba a csodálatos világba, amiben Isten trónol, és ami az ő uralmának és a dicsőségének a teljessége. És ezért ilyenkor tényleg pattanásig feszülnek az idegeink is, hogy ezt úgy valahogy érezzük és lássuk, átéljük. Aztán az ünnep folytatása, az is egy nagyon szép csoda, az arról szól, hogy az Isten az emberhez érkezik. Hogy nem én vagyok elragadtatásban, hanem az Isten jön közel hozzám, a testetöltésben, abban, hogy felvállalja azt, aki én vagyok, és itt van közöttünk, és úgy látja a dolgokat, és úgy éli a dolgokat, ahogy én tapasztalom, és én látom. De most még maradjunk ennél az első résznél, ennél az elragadtatásnál. És három rövid gondolata van ennek az igének, amit szeretnék egy kicsit ide előízként hozni az ünnep elé. Úgy kezdődik az egész látomás, hogy ott van Isten a trónján, a palástja betölti a templomot, mennyei lények jelennek meg, akik azt kiabálják és kiáltják, hogy az Isten dicsősége betölti az egész földet. Valahol ez az első kis mondat, vagy ez az első kis gondolat lesz fontossá most, hogy betölti. Valamit betölt. Hogy Istennek van egy olyan nagysága, van egy olyan vége láthatatlan dicsősége, van egy olyan megfoghatatlan nagysága, ami be tudja tölteni az egész világot. És ez egy csodálatos dolog. Egy olyan élettel rendelkezünk, aminek mindig vannak üregei, mindig vannak olyan hézagok, mindig vannak olyan pillanatok, amelyekben azt érezzük, hogy itt valami nem teljes. És ebbe bele szeretnénk annyi mindent gyömöszölni. Megpróbáljuk azt megtömködni a másikkal, a másik emberrel. Megpróbáljuk ezeket a réseket befoltozni valahol, hogy azért az élet erőnk, a reménységünk, a vidámságunk az ne folyjon el. De az egyáltalán nem is hasonlítható ehhez a látomáshoz, ahol egyszerűen az köszön vissza, hogy Isten nem fér bele az életembe. Isten annál is nagyobb, mint aki én vagyok. És úgy tudja elárasztani az egész valómat, hogy az túlcsordul, és valami olyasmi történik meg, amit én sose gondoltam önmagamról, hogy egyszerűen egy teljes életet élő ember vagyok. Valaki olyat, akit tud szeretni az Isten is. Valaki olyan tudok lenni, akit az Isten meg tud áldani. Valahol ez a füst lengi be az egész templomot a látomásban, és a végtelenség belefolyik az emberi életbe és az emberi élettérbe. Ravasz Lászlónak egy szép mondatát, vagy mondatrészét hadd idézem, hogy készülgettem, úgy akadtam rá én, és olyan szépen fogalmazza meg. Az örökké valóság a pillanat ablakán néz be. Ez a szent este. Az örökké valóság a pillanatnak az ablakán betekint hozzám. És valami olyasmit látok, amit földi emberi szemmel nem lehet látni. Magát, Istennek a nagyságát. És ez az isteni dicsőség, amely árad, ez nem egy állapot csupán, hanem ez valami olyan folyamat, amire nekem naponként szükségem van. Amiről Jézus később úgy tanította imádkozni a tanítványait, hogy sok mindent kérhettek, ami kell éppen most. De amikor azt mondom ebben az imádságban, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, akkor ez azt jelenti, hogy az a világ, ami a tied, az töltse be az én világomat. Hogy az én imádságom az ne csupán arról szól, hogy én mit gondolok jónak magamnak, hanem szólhasson arról, hogy te magad tölts be azt az életet, amely oly sokszor üres. És amikor ez megszólal a mennyei látomásban, akkor azok a mennyei lények, azok a tüzes angyalok, akiket szeráfoknak nevez itt a Biblia, eltakarják az arcukat, eltakarják a testüket, mert nem merik vállalni azt, hogy szembe tekintsenek ezzel a nagy Istennel. Nem merik szemlélni az Isten dicsőségét. És ott van az ember, aki azonnal felkiált, és azt mondja, hogy elvesztem. Nincs mivel magyarázkodom, nincs mit mondanom. Ebben a helyzetben én nem találom önmagamat. Ha az angyalok, azok a tökéletes lények, akik ott szolgálnak az Istennek minden pillanatban, és akik igazán tudják az Isten terveit, mert részesei annak, még azok is elbújnak az Isten nagysága elől, akkor most én mit tehetnék? És talán éppen ezért olyan nehéz a levegő ennek a szentesti néhány pillanatnak az életünkből, mert azért, ha most ezzel a gondolattal egy kicsit komolyabban foglalkoznánk, és azt mondanám, hogy de én tényleg az Isten szín előtt vagyok. Hogy ez az Isten komolyan vett azt a sok segítségű hívást, hogy amikor én azt gondoltam, hogy most karácsonyt fogok ünnepelni, és nekem is fontos lehet benne az, hogy az Isten engem meglátogat, mi van, ha tényleg meglátogat? Ki vagyok én, és mit fogok neki mondani abban a pillanatban? És milyen ajándékot húzok elő a karácsonyfa alól, és mondjam azt neki, hogy nézd, ezt tudom adni azért, amit tőled kaptam. Ő és én. Valami hihetetlenül nagy feszültség van ebben a találkozásban, ahol minden viszonylagossá válik. Gondolhattam magamról, hogy rendes ember vagyok, gondolhatom magamról, hogy jó ember vagyok, ezek igazak. Gondolhatom azt, hogy tudok szeretni, gondolhatom azt, hogy igyekszem a társamat jól szeretni, hogy biztonságot adni neki, hogy igyekszem a gyermekemmel eleget foglalkozni. És ez mind igaz lehet, hiszen van egyfajta olyan erkölcsiségünk, amelyre pont Krisztus tanított meg, nem akármilyen a mértékünk. Egész magas. Néha nagyon nehéz is. És ezzel a mértékkel megállni az Isten szín előtt, mégis egy összerezzentő pillanat, amikor azt mondom, hogy senki vagyok. Hogy valami olyasmi is megtörténhetne, hogy egyszerűen megsemmisülök ott az Isten szín előtt. Az Istennel szembenéző embernek egyetlen egy magatartási formája van, ami helyesnek tűnik. Az alázat és az összetörtségnek az az érzése, amit a vámszedő megfogalmaz az imádságban, és azt mondja, hogy én egy bűnös ember vagyok. Nem tudom, hogy akarsz-e velem valamit. Egyáltalán megérdemlem-e ezt az egészet. Vagy az a másik nagyon szép történet, ahol oda néz Krisztus szemébe valaki, és azt mondja, hogy ide figyelj, én szeretek valakit. Meg kellene gyógyítani. Neked van rá hatalmad. És Jézus azt mondja, hogy jó, elmegyek hozzád. És erre az illető azt mondja, nem, te nem jöhetsz hozzám. Én nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba begyere. Melyikünk tudná vállalni ma ezt a szembesülést az Istennel, hogy gyere be hozzám, készen vagyunk rád, várunk téged. Valami félelmetes pillanat ez az ember életében, amiért nagyon vágyik, nagyon küzd, nagyon szeretné, mert ez az élet célunk, de megrettent. Ha csak nem, történik meg az, ami ebben a látomásban is annyira szép, és a megtört emberhez valahogy elkezd oda áramlani az Istennek a szeretete és a kegyelme. Ugyanis az egyik szeráf hozzám repült. A kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról, a számhoz érintette, és ezt mondta: ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. A veszélyesen szent Isten kitalálja azt, hogy hogyan állhatok meg mellette. És a karácsonynak ez valahol a csodája. Hogy az Istennek van arra is terve, amire már nincsen nekem. Hogy van arra is gondolata, amire nekem már nincsen. Hogy a kegyelemből való megváltásnak egy nagyon szép kiábrázolása az, hogy a szeráf, a tüzes angyal sem tudja megfogni azt a parazsat, amivel meg lehet tisztítani az embert, de az Isten gondoskodik arról, hogy az megérintsen engem. Hogy megérintse az ajkamat. Nyilván, hogy az ajak mögött az egész emberi valóságot kell érteni. Maga Jézus oldja fel és mondja el azt, hogy tudod, amit kimondasz, az vagy te. Az van a lelked mélyén, ami megjelenik az ajkadon. Hát végig gondolva azt, hogy mi mindent mondtunk el ebben az esztendőben. Volt abban szép is, de volt abban valami nagyon csúf is, valami nagyon gonosz, valami nagyon alávaló, sőt, talán az is elhagyta az ajkunkat, hogy Istent felelősségre vontuk. Mit, miért és hogyan, és miért nem úgy, ahogy én akartam. Ezt a valót, ezt az ajkat, ezt az embert, aki én vagyok, megérinti az Isten. És lesz belőle egy feloldozás. Egy csodálatos ajándék, amikor az ember nem érzi annak a terhét, amit elrontott. Nem érzi annak a terhét, amivel nem lehetne tovább menni, amit ugyanúgy csak folytatólagosan egy küszködés lenne. Egy olyan érintés, amely gyógyít. A karácsony majd eltelik, és találkozunk azzal a Krisztussal, aki szerte jár a világban, és betegeket keres és gyógyítani akar. Testi és lelki betegeket. És minden érintésből erő árad ki. Ennek az erőnek csak a megjelenése a karácsony. Ennek az erőnek csak az indulása a karácsony. Utána ezekből az érintésekből épül fel az egész életünk. És ezek mögött mind ott van egy-egy ilyen nagyon komoly üzenet, amit mi az úrvacsorában szoktunk kézzelfoghatóan is megtapasztalni. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Így tiszta az ünnep. Így olyan, ami a lelkemet készé teszi arra, hogy ráhangolódjak arra a titokzatos találkozásra, amelyben Isten tényleg keres engem. Hogy innentől a karácsony már nem az én munkám, hanem az ő ajándéka. Az, amit ő beletesz, méghozzá nem is keveset önmagát. Amikor elcsendesedünk és végig gondoljuk otthonainkat, életünket, mindazt a lelki állapotot, amiben benne vagyunk, akkor hívjuk segítségül az Istent, és kérjük azt, hogy egy ilyen különös, látomásszerű valóságban érintsen meg úgy minket, hogy a mi életünk gyógyuljon, hogy az változzon, hogy az igaz legyen, hogy az békességre találjon. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.